Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Bogányi Gergely, zongoraművész, a beszélgető társam, aki a Zeneakadémián január 19-én jótékonysági koncertet ad a Gyöngyösi Autista Segítőközpont gondozottjai javára, amelyet a Ferences rend működtet. Vácott a Piarista rendházban találtunk egy meleg fészket, ahol beszélgethetünk, mert igen, hideg van odakint. Gergely, Váci, kezdjük talán Váccal. Milyen város ez egy művész ember életének? Mit jelent Vác?
Ugye Vácot születtem, tehát ezt nehéz megváltoztatni, és ezért alapvetően egyfajta kötődésem van Váchoz. A későbbiekben pedig, ugye nagyon sokat éltem külföldön, úgy döntöttem, immár szabad akaratomból, hogy Vácot fogok élni is. Nagyon szeretem ezt a várost. Az első évtizedet az életemből itt töltöttem, és nyilvánvalóan megismerkedtem valamelyest a várossal, tehát templomok, ugye mindennapi szentmisék, vagy hetente, amikor éppen lehetett, hát hogy is mondjam, meghatározó élmény volt gyermekkoromtól. És most pedig szintén egy kicsit érettebb fejjel, gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint régen is, tehát amikor tudok, elmegyek a reggeli misére, ha nem, akkor nem, de általában azért törekszem rá. És talán ez az egyik legfontosabb.
A zenei életedben az első 10 év Vácshoz kötődik szintén, tehát itt kezdtél el zongorázni?
Igen, itt, és a zeneiskolában, ugye Szabó Kati néninél kezdtem zongorázni, és az első néhány évet itt kezdtem, itt indult pályafutásom.
Ha nem is 4 éves korodban, mint Mozartot, de kicsi gyerekkorodban fölfigyeltek rád. Hát a családban ott volt a zongora, édesapád, édesanyád, vagy valaki a családban a művészetet a gyerek számára elérhetővé tette?
Hát automatikusan is, hiszen zenész családba születtem. Tehát a szüleim zenetanárok, és otthon mindig zene szólt. Beleszülettünk a testvéreimmel együtt abba, hogy zene szól, méghozzá jó zene szól. És ez akkor nem is tudtuk, de most már sokkal pontosabban tudjuk. Én is tudom, hogy az, hogy a jó zenével nőttünk fel, az alapvetően meghatározta nem csak a zenei ízlésünket, hanem az egész életünknek az értékeit. Hiszen egy jó zenében rend van, szép, változatos és gyönyörködtet.
És hát aztán nagyon korán elkezdődött a, idézőjelben mondom, a cigány élet. Egy nagy tehertétel is, hogyha az ember tehetséges. Úgy képzelem, hogy nem tudtál eleget focizni, vagy a Dunaparton kavicsot hajigálni a többi gyerekkel, mert fölfedeztek. Nem volt-e ez nehéz?
Igazából nem annyira. Nem annyira. Egy kicsit furcsa volt, de annyira nem volt nehéz, hiszen a másik oldalon én azért a zongorával olyan bensőséges kapcsolatban voltam, és nagyon gyorsan kerültem, hogy az volt inkább az életterem. Inkább ott, tehát az nem csak feladat volt, főleg az elején, hanem nagyon nagy öröm is, és élvezet az, hogy ugye fejlődök, egyre érdekesebb, egyre nagyobb, egyre komolyabb darabokat tudok megtanulni, játszani. És ezekkel valóban sikereket is érek el. Tehát ez volt így az életem középpontjában. És a többi, ami úgy általános lenne, tehát a barátok, csavarogni, tehát ezek a mindennapos dolgok, azok kicsit kevésbé voltak jelen azért, de azért előfordultak.
Az egész világ csodálja koncert útjaid alkalmával a művészetedet, de időről időre Vácra vissza kell térni, ugye?
Igen, igen, ez egy olyan kérdés, én úgy gondolom, hogy egyik kedves ismerősöm fogalmazta meg nagyszerűen, hogy hát telepesek vagyunk itt ebben az átmeneti földi létben, és elsősorban ugye a következő országra, az igazi otthonunkra kellene itt is fókuszálni. Én is így élek. Ezért nem zavar, hogy csak egy másfél szobás lakásban lakunk. Pont talán ezért is, meg azért is, mert eleve is ugye ez a cigány élet, ez rendkívül jellemző az életemre, mégis jól esik, hogyha van egy olyan hely, amit otthonnak lehet nevezni, legalábbis átmenetileg, és ez valóban itt van Vácott, ami egy csodálatos hely. Hogyha valamilyen más országban lenne, akkor ez a világ központja lenne.
Igen, valahogy ez egy elfelejtett, vagy még föl nem fedezett gyöngyszeme Magyarországnak, mert Szentendre, Sopron, Kőszeg, ezekről mind sokkal jobban tudunk, mint ami itt van Budapestről 30 kilométerre, valahogy hátrányos helyzetű Vác, de köszönhet sok mindent ennek a hátrányos helyzetnek, mert nem épültek lakótelepek, újjászülethet a régi barokk város, nem?
Pontosan így van, és én úgy érzem, és úgy tudom, hogy ez újjá is fog születni, méghozzá nagyon hamarosan. Egyébként, egy ilyenfajta cigány életet élő művésznek mi lehetne jobb? Közel van Budapesthez, közel van a repülőtérhez, mégis azért a nagy zajtól kint van, tehát ez tulajdonképpen mondjuk egy Mexikóvárosban, vagy hát ez mondjuk előváros sem, tehát igen. A város széle talán, de még lehet, hogy nem is az. Tehát egy olyan típusú városrész, ami nyugodt. És van egy másik csodálatos dolog is, hát a Duna. A dombok, az, hogy hajóval megközelíthető. Hát szóval a fekvése, a szépsége, a gazdagsága az egészen egyedülálló. Úgyhogy nagyon nagy öröm nekem, és nagyon nagy szerencse, hogy a Jóisten engem Vácon kezdett el fölnevelni.
Melyik a kedvenc templomod, emlékeid melyikhez kötnek, illetve melyekhez?
Mi a főtéren laktunk, és ezért a Fehérek templomába jártunk. Tehát az a mi fő templomunk.
Egykori domonkos templom.
Igen, pontosan az egykori domonkos templom, tehát nekünk az a hagyományos helyünk, ahova a misékre járunk, viszont én nagyon szeretem a Székesegyházat is, nagyon szeretem a Barátok templomát.
A Ferences templomot.
Így van, a Ferences templomot pont, csodálatos rokokó díszítéseivel, de még mindig kettősség van bennem, tehát egyrészt nagyon-nagyon szeretem, hogyha szép és gazdag, mint például a leggazdagabb pont a rokokó templomunk, viszont mégis amiért az ember oda megy, az elsősorban az Isten. Mint hogy mindig így van. És ezért most legújabb kedvencem, nagyon nagy boldogság egyébként, hogy egy ilyen fantasztikus választék van eleve. Tehát ez is a gazdagságnak egy megnyilvánulása. Tehát a legújabb kedvencem az a piarista templom. Azért mégpedig, mert ott van szentségimádás.
Méghozzá örökimádás. Tehát a nap 24 órájában ez tényleg most egyedülálló Magyarországon.
Pontosan, és hogy ez is milyen csodálatos, hogy az ember mindig vágyik arra, hogy a mindenható Isten jelenlétében legyen, vagy közel legyen hozzá, így az oltári szentségből kifolyólag, és itt pedig 100 méterre attól a helytől, ahol én lakom, most ez megadatott. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csodálatos érzés valahonnan ziláltan, hullafáradtan hazajönni, és megállni, és bemenni. Akár 10 percre. Általában több szokott lenni. Az ember az igazi, a legigazibb feltöltődést, a legigazibb kapcsolatot ott személyesen megtapasztalhatja.
Ez egy olyan egyetemes dolog, a katolikus egyház, mint a zene. Bárhova elmégy a világba, és ha esetleg éppen magányos is vagy, szinte mindenhol megtalálod ugyanazt, amit Vácont. Kicsit más, sokszínű a világ, de a lényeg mindenhol ott van, ugye?
Pontosan így van, és ez az óriási előnye annak, hogy ha az ember bárhova is megy, ugyanazt megtalálja. Ugye nagyon szeretem Mexikóban, a Mexikóvárosban a Guadalupe-i katedrálist, és
a ugye... A világ leglátogatottabb kegyhelye.
Igen, azt talán, ezt nem is tudtam, de biztosan, mert mindig félelmetes mennyiségű ember van ott, és ugye azt a gyönyörűséges csodát megnézni, magát a leplet, megnézni mondjuk közelről, az is egy óriási élmény. De mindig úgy van, hogy azért nem elsősorban a csodák vagy a szépség miatt megy az ember a templomba, hanem nyilvánvalóan magaért a lényeg miatt, és az pedig akárhol, akármilyen kápolnában is megtalálható, attól függetlenül, hogy mennyire esetleg szép vagy nem.
Térjünk át a zenére. A zene is az igazi művész számára egy ilyen találkozás tud lenni a lényeggel, az örök szépséggel, nem? Tehát valahogy az eukarisztia benne van az igazi zenében is, nem?
Feltétlenül. Én is így gondolom, illetve a jó zenében. És ezt talán manapság nem is olyan fölösleges hozzátenni, mert sok minden káosz uralkodik itt a világban, minden vonalon.
Sok zaj,
pontosan, és ezért nagyon fontos tisztán látni, és nagyon fontos határozottan megkülönböztetni a jó zenét a rossz zenétől, mert meg lehet. És igenis van jó zene, és igenis van rossz zene.
Segíts abban, hogy el tudjunk ebben igazodni. Jó zene, mit jelent neked az, hogy jó zene?
A jó zene pont, amit az előbb elmondtál, tehát a jó zene mindenképpen a jó Istennek egy olyan nyelve, egy olyan ajándéka, amihez nem szükséges nyelvtudás, mert mindenkinek a lelkéhez szól. És ugye az az ismertető jele, hogy fejleszt. Tehát nemes, gazdagít, szebb lesz tőle az ember lelke, tanul tőle, és örül neki. Most ugye vannak azok a típusú zenék, amiket valóban inkább zajnak kéne nevezni, amik ennek az ellenkezőjét csinálják. Na most azért is nagyon veszélyes ez, mert az ember lelkére hat, ezért sokszor észrevétlenül befurakodik egyfajta sátánként az ember lelkébe. És az megint fontos, hogy sokszor észrevétlenül vagy, az emberek azt gondolják, hogy ez ártalmatlan, és nem az. A durva, gépi, úgynevezett zenék, azok mind fiziológiailag, mind pedig lelkileg nagyon erősen tudják az embert deformálni. És ez az, amire mondom, hogy rossz zene, és muszáj lenne sokkal hatékonyabban védekeznünk. Thank you.
közben jöttünk itt a piarista rendházba, mert a kedvenc templomod előtt adtunk egymásnak rendezvút a főtéren a fehérek, vagyis az egykori domonkos rendi templom előtt, és ballaktunk át a piaristákhoz, és rettentő hideg van. És akkor mondtam neked, hogy hát most biztos lehangolódnak a zongorák, mondtad, hogy igen, de a bogányi zongora nem. Hogyan jött az ötlet, hogy zongora alkotásba, konstruktőrségbe belefogjatok, és mikor kezdődött ez?
Ez egy folyamat volt, ami így lassan érlelődött bennem. Ez is egy olyasmi feladat volt, amit kaptam, és el kellett fogadni, és meg kellett valósítani. És ezért mondom, hogy inkább egy érési folyamat volt, amikor nyilván az első inspiráció az zenei volt, tehát a hang igénye. Az megvolt bennem, mint zongorista, mint zenész. Hiszen mindig tudtam, hogy mint ahogy Liszt Ferenc is, keveselte a zongorák hangját. Minőségben is, meg mennyiségben is. És ez mai napig így van. Tehát tulajdonképpen az a konstrukció, azzal a konstrukcióval építik a zongorákat ma is, a tradicionális zongorákat, mint amit akkor. Na most az új anyaghasználatnak köszönhetően, hiszen felfedeztünk új típusú anyagokat, bennem felmerült a kérdés, hogy ez tényleg, hogy nem lehet ezt megpróbálni, hát meg kellene. És annyira erős volt ez a, hogy is mondjam, ez a felhívás bennem, hogy tényleg el is kezdtünk dolgozni rajta. És így aztán kialakult hosszú-hosszú évek alatt ennek a munkának így a végeredménye, tehát a prototípus megépítése, és a mai napig is tulajdonképpen van egy fejlesztő része a cégnek, ahol minden nap próbálunk még fejleszteni.
Tulajdonképpen még a prototípus még javításra szorul? A korrigálásra?
Igen, tehát nem mondhatom azt, hogy mindenben tökéletes. A prototípusok után, mert több prototípust is készítettünk, jött az a mostani helyzet, hogy most már gyártásba kerültek a zongorák, ami hát egy óriási előrelépés ismét, viszont ezzel párhuzamosan is még mindig fejlesztünk. Tehát most ugye elértük azt a stabilitást és azt a színvonalat, amit szerettem volna, hogy elérjünk, de ugye ez a nyughatatlan magyar lélek, és valahogy nem hagy minket nyugodni, tehát mindig van valami, és nem feltétlenül a hangjára gondolok, hanem mindig van egy olyan része a zongorának, amit úgy gondolunk, hogy lehet még szebb, még jobb. Hát például ugye több mint 18 ezer alkatrészből áll. Tehát most csak egy példát mondok, a legújabb fejlesztésünk az a lábnak a belső mechanikája. Ez nem is látható. De most az újabb anyagokkal ismét, most már inoxot is használunk, ami még erősebb, ezzel még egy, tehát egy igazából láthatatlan dolog, de fejlesztés van, tehát fejlődtünk. És mondjuk az előző, az nyikorgás nélkül, hogy is mondjam, kibírna 15 évet, ez meg kibír 100-at, de lehet, hogy 150-et.
Gyönyörű a formája egyébként, tehát mint egy műalkotás, mint egy Henry Moore szobor, szóval gyönyörű. Várakozásodnak megfelelően van rá érdeklődés, vagy még várjátok, hogy berobbanjon?
Van érdeklődés, sőt, már meg is vették azokat a zongorákat, amit eddig le tudtunk gyártani, és tulajdonképpen folyamatos az érdeklődés. Még van 12 zongora, amit le kell szállítanunk, ami már meg van rendelve. Tehát ez egy elég komoly darabszám. Másrésztről pedig én annak nagyon örülök, hogy az érdeklődés és az igény és a megrendelések körülbelül arányban vannak azzal, amit tudunk, amit el tudunk készíteni. Mert nem tudnánk, és nem is szeretnénk egyfajta tömeggyártásban gondolkodni, hanem az a 10-20 zongora, 30, amit el tudunk készíteni a fejlesztésekkel együtt, időben, pont úgy aránylik a megrendelésekhez, hogy az időben leszállítható és stabilan, tehát a minőség rovására nem megy.
De egy szakmát fölöslegessé tesz a zongora hangolót, vagy nem?
A zongora technikusi szakmát nem teszi fölöslegessé, de lényegesen megkönnyíti az ő dolgukat. De mivel a mechanikája a zongorának az tradicionális, Tehát az egy nagyon jól kitalált és nagyon jól működő dolog, tehát a billentyűzet és a maga a mechanika, ezért azt mi is azt használjuk, amit az összes zongoragyár, a legjobb zongoragyárak használnak. Tehát ott is, meg ugye a hangolásnál is, tehát mindenhol szükség van zongoratechnikusra, a mi zongoránkhoz is, csak lényegesen kevesebb szer, és sokkal, hát hogy mondjam, sokkal barátságosabb annak a hangolása, kezelése. Eleve ugye a hangolás az új anyagoknak köszönhetően nincs ilyen probléma. Tehát szárazság van, esik az eső, fűteni kell, hideg van, meleg van, ez innentől nincs, mert nem, semmit nem befolyásolja a zongoránkat. És ez már mondjuk 80%-a.
A Zeneakadémiai koncerten, amivel kezdtük, az a január 19-ei, amire már úgy tudom, szinte minden jegy elkelt, tehát nem is azért készül ez a műsor, hogy biztassuk a hallgatókat, ott ez a zongora szerepelni fog?
Ma még nem tudom. Azért nem, mert január 13-án el kell szállítanunk pont a legújabb zongorát el kell szállítanunk a Bahama-szigetekre, mert ott oda rendelték meg, és a következő az kicsit kétesélyes, hogy pont elkészül-e 19-ére. Tehát bocsánatot kérek, de ma még nem tudom megmondani, hogy pont elkészül-e, vagy még éppen nem.
Tehát a másfél szobás lakásba nincs egy bogányi zongora, mert nem fér bele, ahol laksz, itt Vácott a főtéren.
Nincs, persze, hogy nincs, mert hát eleve sincs, de hát egyébként beférne, de nincs. Igen, hát ez, hogy is van a
Schuster, a cipész csizmája, Lukas a cipője. Jótékonyság. Milyen sűrűséggel van módod jótékony célokat szolgáló megmozdulásokban részt venni, mint például ez a mostani alkalom, és hogy választod ki, hogy a millió ügy közül melyiket segíted?
Egész életemben ez végigkövetett, ez egy ilyen, hogy is mondjam, szinte napi rutin. Nem csak az, hogy éppen egy jótékonysági koncertet játszom, mert az is, hanem főleg az a szemlélet, vagy az alkati dolog, hogy az ember automatikusan segít a másikon, hogyha éppen úgy találkozik vele, hogy a másiknak segítségre van szüksége. Tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű alap dolog, és ez úgy, mi valahogy így éltünk mindig. És ebbe mindig is beleillettek a jótékonysági koncertek. Egyébként pedig ezt a jótékonysági koncertet örömmel vállaltam el, nem csak azért, mert az autizmussal élők megsegítésére van, hanem azért is, mert ugye családi koncert, tehát testvéreimmel tudok játszani, ami hát nem sokszor fordul elő.
Említettem korábban, és óvatosan mondtam a szót, hogy nem sértődsz-e meg, hogy egy kicsit cigány élet a koncertező művész élete. Most megint ilyen módon vezetem föl a kérdésemet. Egy Isten adta tehetséggel megáldott, sújtott ember talán fogékonyabb erre a különleges életállapotra, mint az autizmus, mert valahol a nagy művészek is kicsit megvannak áldva, vagy sújtva egyfajta különbséggel, egyfajta önjárósággal, nem? Tehát valamennyire mindannyian a nagyművészek szerintem egy picit autisták, nem?
Abszolút így gondolom én is, tehát igen, és úgy sokszor érzem úgy, hogy borotva élen táncolok, tehát hogy még egy picit mélyebben belegondolnék mondjuk egy melódiába, mint amennyire éppen teszem, mert az is már elég mély, akkor lehet, hogy már átbillennék. Tehát ilyen közel vagyunk hozzá. És a színpadon pedig pláne, ugye kiélezett helyzet, és még érzékenyebb az összes ilyen vevőkészülékünk. Ez egy izgalmas állapot is egyúttal, és egy nagyon érzékeny állapot. De ez a lényege. Hiszen, hogyha nem tudunk újra alkotni, akkor nem kéne játszani, hiszen egy konzervet nem szabad, egy lemezt nem szabad koncerten játszani. Tehát nem szabad úgy csinálni, hogy ezt megtanultam otthon, akkor itt is eljátszom. Holnap is eljátszom, 10-szer eljátszom, 20-szer eljátszom. Nem. Egyetlen egyszer játszom el, akkor ott.
Vagyis minden koncert egy halál.
Természetesen.
És jó esetben egy föltámadás.
Igen, jó esetben igen, meg hát attól is függ, hogy az ember mit játszik. Tehát a darabok szellemisége az nyilván alapvetően meghatározó, de ez a hozzáállás, ez bizony ilyen.
Nagyon szépen köszönöm. Bogányi Gergely zongoraművésszel beszélgettünk abból az alkalomból, hogy január 19-én a Zeneakadémián a Gyöngyösi Autista Segítő Központ gondozottjai javára jótékonysági hangversenyt ad testvéreivel. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.